Kedves hölgyek, urak, folytatjuk a szabad esést. A vendégem Gurubi Ágnes író, akivel már találkozhattatok korábban, sőt, kétszer is járt nálunk. Szia, Ági!
Sziasztok!
Bár a Szív utca 3 éve jelent meg magyarul, idén augusztusban megjelent spanyolul, és te most jöttél vissza egy dél-amerikai túrából, aminek az volt az oka, hogy Argentinában és egész Dél-Amerikában olvashatják most már a könyvedet. A címe Las Chicas Bergman, amiről hát nagyon egyszerű kitalálni, gondolom azért történik, mert a Bergman lányokról van szó, ez egész jó a logikám, igaz?
Nyelvi logika.
Bergman lányok, és hogy ez abban a történetben a Szív utca mit sem jelent.
Ez nagyon jól kilogikáztad. Egyébként pár napja pont beszélgettem valakivel, aki az utazásról kérdezett, és hogy jaj, hát miért nem maradt Szív utca címe, hogy az milyen találó, meg ő hogy szerette.
Heart Street, majd mondja az angol fordításban.
Egyébként van részlet lefordítva angolul, és ott meghagyták azt, hogy Szív Street, de hát azt gondolom, hogy ez így tényleg nem oké. Amikor a kiadó átküldte nekem, azt hiszem, hogy ez a könyvborítóval egy időben volt, tehát a fordítás az kész volt, de a címen még vacilláltak, hogy ezt a Bergman lányok címet, hogy mit szólok hozzá, meg jóvá hagyom-e, akkor szerintem ez egy annyira teli találat volt. Angolul is nagyon jól hangzik, hogy The Bergman Girls, és nekem tényleg nagyon-nagyon tetszett, mert azzal, hogy Szív utca egy, az ugye a budapesti helyszínre utal a magyar fordítás, és egyébként nem hangzik rosszul spanyolul sem, mert azt hiszem, hogy corazón a szív, tehát hogy szerintem ez egy szép szó, meg van egy ilyen dallama, de ez nekik nem mond semmit, és eléggé félreérthető, amit a kiadó is mondott, hogy olyan, mintha valamilyen romantikus regényre utalna, és azért ennek a története eléggé távol áll a romantikától, és a könyv borítója is nekem. Ott elsőre egy picit valami nagyon mást képzeltem el, mert ahogy láttam a kiadónak, ők főleg kortárs prózát adnak ki, argentin szerzőket, tehát kevés azért a külföldi vagy az európai szerzőjük, és ilyen modern borítóik vannak, nekem nagyon tetszenek, ilyen progresszív, elvontabb, és amikor megláttam, hogy egy családi fotót használtak föl.
Erről nem volt egyeztetés
a könyvhöz, előtte? Hát megkérdezték, hogy van-e tehát elképzelésem, és akkor én elküldtem egy-két olyan borítót, akár az ő könyveik közül, akár nem tudom, nyugat-európai trendeket, meg küldtem családi fotókat, mert azt is kértek. És akkor végül is nem az volt, hogy 3 közül mondjuk választhattam, vagy esetleg szavaztam volna. Az a helyzet, hogy a kiadók többsége, tehát főleg Nyugat-Európában, vagy a tengeren túlon, a szerzők nem szólhatnak bele ebbe. Fú. Tehát, hogy ez annyira egy külön szakma, és ez tök jogos, hogy egy szerzőnek nem feladata. Nyilván, ha azt mondaná, hogy ez nem járul hozzá, akkor keresnének más megoldást, de tehát ennek van egy protokoll
menete.
Folyamata, és akkor elküldték a kézborítót, amin egyébként a dédanyám szerepel, és a nagymamám testvérei, ők 6 voltak lányok, a 6 lányból 3 van rajta, de nincs is rajta a dédanyám. Ez közvetlen 45 után készült, amikor ők ugye túlélték a háborút, túlélték a zsidóüldözést, és az egyik lányuk, Ida, 18 éves volt akkor, elment az országból Argentinába, Buenos Airesbe, és mielőtt ő elment volna, egy fotós készített róluk egy fényképet. Az az érdekes a képben, hogy ha kinyitjuk a könyvnek a borítóját, ugye a fület is, akkor ott van hely a fülszövegnek, de ott eredetileg a dédapám volt. Tehát erről a fotóról levágták a dédapámat, és ez a 4 nő szerepel a képen, és ez nagyon-nagyon rímel arra, hogy ugye a könyvem úgy kezdődik, hogy az én történetemből hiányoznak a férfiak. Aha. És hogy ezen a fotón sincs rajta.
Ez neked nem okozott hiányérzetet?
Nagyon furcsa érzéseket mozgatott meg bennem, és azóta is, ha ránézek arra a képre, akkor nem is tudom, hogy mit látok. Picit picit van bennem egy ilyen távolságtartás, meg így kutatom a tekinteteket, tehát kisgyerekekről két kislány van rajta, olyan 5 és 4 évesek, 4 évesek azon a fotón, igen, a másik három lány, és a dédanyám, aki egy ilyen, van valamilyen fejkendő rajta, vagy nem is tudom, mintha valami fej turbán lenne, de egy ilyen nagyon határozott, úgy nem is tűnik föl, hogy micsoda borzalmakon mentek keresztül, és igazából én ezzel akkor szembesültem, amikor a másik húga a nagymamámnak, aki még él Amerikában, és megmutattam neki a borítót, akkor ő mondta el, hogy igazából itt ők nagyon még ennek a sokja alatt vannak, nagyon meg vannak rettenve, nagyon az hogy oké, hogy életben maradtak, de hát az egész háborúnak a mindenfajta sebe és sérülése.
Hát azért, Ági, én most nézem ezt a borítót, és szerintem látszik. Azért erősen látszik. Nyilván lesz, bele is lehet látni.
A kislányok tekintetén.
Bele is lehet látni, de azért egy ilyen nagy ijegység, egy sok érződik ezen a képen. De szerintem ezt a képet most így raktározzuk el, és beszéljünk arról, hogy egyrésztről ez teljesen más, tehát teljesen más az a könyvnek a spanyol verziónak a kinézete, teljesen mást sugároz. Hogy kezdődik itt a képpel egyrészt, de vajon ott Dél-Amerikában máshogy kell ezt a történetet csomagolni, mert ezek szerint igen. Csak ott nekik mit jelent ez a történet? Sokan elmenekültek Dél-Amerikába innen, mint ahogy a te családodban is, vagy a te felmenőid közül is többen. Ott másképp viszonyulnak ehhez a történethez, mint idehaza. Mi lehet a legnagyobb különbség a történetnek az ottani befogadása és az itthoni között?
Ugye két típusú menekült van, akik Argentinába mentek. Egyfelől nagyon sok zsidó menekült oda, másfelől nagyon sok náci. Úgyhogy már ez is egy érdekessége valahogy annak az országnak. Buenos Airesre egyébként azt mondják, ezt a Szűcs Pétertől hallottam, aki a Peter's Planet Travel, és ő csinált velem legutóbb egy interjút, hogy némelyik rész olyan, mintha Budapesten lennél. Most mondtam a Petinek, hogy én ilyennel nem találkoztam. Az, hogy mit mondhat az olvasóknak, ugye a könyvben benne van Argentina, ahogy a főhős elmegy Argentinába, és ott a nagymamának a húgával hosszan beszélget, és egy csomó családi titkot, meg egy csomó mindent ott tud meg, amit a magyarországi családjában a nagymama soha nem mesélt el. Tehát ez lehet hívó szó, hogy van egy része a könyvnek, ami ott játszódik Buenos Airesben, és ott a nagynéni története az valószínű, hogy sokak történetére rezonál. De amikor én most kim voltam, és a kiadó leszervezett interjúkat velem, nagy magazinokkal, tehát hogy több olyan interjú is jelent meg, az egyik az Infobay, ami Latin Amerika legolvasottabb lapja, a másik pedig ez a Clarín, ami a legfontosabb argentin újság, tehát nem ilyen kis kerületi újságok jöttek. Ez azért mondom, mert ez fontos, majd ha visszatérünk bár arra, hogy van egyébként visszhangja annak itt Magyarországon, ami velem történt, vagy a könyvvel, mert nem nagyon van visszhangja. Úgyhogy de ez egy másik kérdés. Na mindegy, és ott az újságírókkal azt tapasztaltam, hogy érdekes módon mindegyiküket megfogta valami a történetben. Valakit ez a női szál, az anyalánya kapcsolat, valaki a párkapcsolat felől közelített, és volt igen, aki ezt a holokauszt szálat, vagy igazából erre domborította ki. Mindegyikben azt gondolom, hogy van igazság. Én ezt szoktam azért hangsúlyozni, hogy én nem holokauszt regényt írtam. De hogyha a kiadó ezen vette fel a fonalat, és igazából ez volt az első szál, ami felkeltette az érdeklődést itt, akkor tök jó.
Milyen érdekes, hogy mondtál, hogy kint vannak náci menekültek és zsidó menekültek, hogy ott az vajon milyen életközösség jöhet létre egy ilyen új földön, és hogy erről hogyan lehet olyan történetet írni. Szóval ez eszedbe jutott, amikor kint jártál?
A kiadónak volt egy ilyen megjegyzése, a könyvbemutató után oda jöttek többen hozzám alá dedikáltatni a könyvet, meg beszélgetni velem, és akkor az egyikük kiderült, hogy ő már kint született, felmenői magyarok, de már a szülei is kint születtek, tehát a nagyszülők menekültek ki, és akkor valahogy így rákérdeztek, hogy vajon zsidók, és mondtam, hogy nem tudom, és akkor megjegyezte a kiadóból valaki, hogy hát reméljük, hogy az az oldal, tehát hogy ezt nem nagyon lehet tudni, vagy ezt szerintem nem feszegetik, hogy ki hogy került oda, meg ki miért menekült, vagy szerintem ez lehet, hogy ott is egy ilyen kicsit kényesebb kérdés, vagy...
Hát tabu is, hogy vajon meddig maradhat ez tabu, gondolom addig, amíg nem kezdi el valaki felgöngyölíteni ezeket a történeteket. Lehet, hogy már megtörtént, ezt nem tudjuk, de ami érdekes, hogy te ott voltál most szeptember elején, és nyilván egy csomó inspiráció érkezhet feléd, egy csomó találkozás történik. Ezek a találkozások tudnak-e adni neked egy olyan lendületet, amiből aztán kijön egy ilyen történet?
Most úgy mentem ki, ugye 4 éve voltam utoljára, vagy hát legelőször 4 évvel ezelőtt, amikor írtam a Szív utcát, és egészen más élményeim maradtak meg. Hiába láttam akkor az ilyen turista látványosságokat, meg nem csak az volt, hogy éjjel-nappal ültem egy szobába, és az Idával beszélgettem, hanem jöttem-mentem. De nagyon nem maradt meg bennem valahogy ilyen vonzódásom, nem volt vonzódásom Buenos Aires felé. Hiába mondtam mindenki, hogy micsoda fantasztikus város. Én szerintem ott vonszoltam magam jobbra-balra. Tehát én annyira rosszul voltam fizikailag és mentálisan is attól a tömény traumától, amivel ott szembesültem, hogy nem véletlen, hogy akkor én 4 éve nagyon betegen jöttem haza, a tüdőgyulladásom lett, 2 hétig nem bírtam fölkelni. Egyesek szerint az már akkor COVID volt, nem tudom, a lényeg az, hogy tényleg nagyon, nagyon megbetegedtem. És akkor most úgy mentem ki, hogy szóval most azért ez egy ünnep, és ezt így nagyon tudatosítottam magamba, és már az utazás előtt 2 héttel már nagyon készültem erre, hogy most így fülön csípjem ezt, hogy ennek örüljek, és ez egy hatalmas dolog, és nagyon nagy út van mögöttem, és ezt élvezzem.
Amikor megírtad a könyvet, akkor úgy emlékszem, azt mondtad, hogy nem tudtad megélni teljesen. Nem. Szóval most rákészültél 2 héttel előtte, és sikerült?
Igen. Na. Szerintem most úgy meg is veregetem a vállamat, mert azt észrevettem, hogy tehát megérkeztem, és rögtön már másnap menni kellett a kiadóba ezekre az interjúkra. És hát ugye ott még mindig már a tél vége volt, de azért a kora tavasz, és akkor egy ilyen kis virágos ruhába mentem, és szóval, mivel náluk nincsenek hidegtelek, ezért az egész fűtési rendszerük szerintem nem olyan korszerű, és volt valami fűtőpanel ott a kiadóban, de igazából nem működött, én majd megfagytam. Ráadásul jött velem tolmács, mert spanyol, tehát az újságírók ugye spanyolul kérdeztek, én sajnos nem beszélek spanyolul, és aki a könyvet fordította, ő ült mellettem, és az első... Tehát ugye én újságíró vagyok, igazából nekem nagyon komfortos helyzet interjút készíteni, és gyakorlatilag most már az is komfortos, ha velem készítenek interjút. De ott, amikor elhangzott az első 2 kérdés, és rájöttem, hogy itt nem fogok tudni sztorizni, mert nem, ez nem az a műfaj, hogy beszélek, majd ő ezt hosszasan lefordítja, hanem itt nagyon tömören kell fogalmazni, és oda kell figyelni arra, hogy milyen etapokban mondom magyarul, és hogy ő azt fordítsa le, tehát ne összefoglalja a lényeget. Tehát ez és egymás után 3 beszélgetés volt, ilyen 5-5 perces, nem tudom, pisi szünettel, és az első alatt annyira bepánikoltam ezen, hogy most én végig se gondoltam, hogy mit akarok mondani, mert én a szokásos sztori, hogy elkezdem valahol, közben 20 mellékág, majd a végén visszatérek.
Valami lesz belőle.
És teljesen egyszerűen olyan migrénem lett, majd megfagytam. És akkor hirtelen, hogy tényleg volt egy ilyen testen kívüli élményem, hogy oké, akkor ezt most itt fejezd be. Tehát ez itt egy pillanat, itt ülsz Buenos Airesben, spanyolul készítenek veled interjút Dél-Amerika legnagyobb magazinjába, szóval most ezt itt nehogy begörcsöljél. És akkor kész, egyszerűen kézed el, elmúlt a fejfájásom, így elkezdtem így levegőt venni magamba, meg lenyugtatni.
A levegő az még nem olyan rossz dolog, ha veszel.
Jó, de ilyen, tudod, ilyen tudatosan, koncentráltan. És akkor ott éreztem ezt a pillanatot, hogy igen, akkor én ezt most itt élvezem. És sikerült, és nagyon jó interjúk születtek. Tegnap is jött például, az egy kritika, és az is nagyon-nagyon jó, jót ír.
Most, hogy ez meg fog jelenni Spanyolországban is.
Igen, a kiadó egyébként a Blood and Drios, az a nevük, és nekik nem csak Buenos Airesben, hanem Madridban is van székhelyük, és most ugye augusztus elején a dél-amerikai régióban terjesztik, és úgy tudom, hogy ősszel jönnek Európába, vagy hát kezdődik. Az a helyzet, hogy az első kiadás az szinte majdnem elfogyott, mert hogy van egy másik dolog is, hogy augusztusban, amikor megjelent a könyv, akkor beválogatták egy könyvklubba, aminek több ezer előfizetője van, és így az első kiadás, tehát egy része ment boltokba, a másik része meg a könyvklubba, tehát azt már el is adták, és azért ez is egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy ők az Instagramon vannak, egyébként sokkal inkább használják, tehát Facebookot nagyon nem használnak, én nem tudom, lehet-e itt mondani ilyet, hogy Facebook?
Hát, persze, hogy lehet. Te használod? Én sem használom a Facebookot.
Az a helyzet, hogy nekem a követőim többsége sokkal aktívabb Facebookon, úgyhogy...
De ez jó, hogy legalább így be tudod határolni.
Igen. Tehát, hogy én nagyon szívesen én is átmennék az Instagramra, meg van ott is oldalam, de valahol...
Mi most egészen rutinos vagy a sztori gyártásban.
Az a korosztály, igen.
Igen, alakul.
Én ilyen nagyon...
Tudod, az mondjuk fontos, hogy a helyszínt azt megjelöld, amikor van mondjuk egy közönség találkozó.
Most ez célzás volt.
Nem, ez egy konkrét példa volt, hogy volt olyan sztori, de ahol leírtál minden, de azt nem, hogy hol lesz.
Jó, de az egy könyvbemutató volt, hát. És ott a kiadónak... Na.
Szóval Spanyolországban is készülsz.
Igen, remélem.
Ezek az utazások mind-mind inspirálnak téged, és persze ezek pozitív dolgok, pozitív élmények érnek, és találkozol azzal, hogy más országban más emberek hogyan viszonyulnak a te történetedhez. De ezek félig meddig már feltettem ezt a kérdést az előbb, de ezek milyen új löketet adnak? Magyarán mind dolgozol most?
Na igen, és így akartam egyébként válaszolni, csak aztán valahogy látod, elkezdtem a kört, és nem fejeztem be. Fontos ez az inspiráció, mert amikor kimentem, egyrészt, hogy sikerült ott nagyon belassulnom, ami rám sem jellemző, igaz célom, de nehezen sikerül. És azt láttam, hogy itthon tényleg micsoda hajtás van, meg rohangászik a család is mindig jobbra-balra, és én ebben a belassultságban elkezdtem megfogalmazni magamnak egy új sztorit. És képzeld el, hogy hazaértem, és gyakorlatilag egy olyan, nem tudom, egy ilyen kreatív cunamiba kerültem, hogy a hazaérkezésem után egy hétig gyakorlatilag napi ilyen 40-50 jelenet jutott eszembe. És elkezdtem jegyzetelni, fejezetekre osztani, megírni az első pár oldalt, mert hogy ott kinyöttem rá arra, hogy csak úgy van értelme szerintem írni, olyan azt a hangot megtalálni, ami igaz. Nem tudom hosszabban elmondani, vagy bővebben. Szerintem
nem is kell, ez érthető.
Ebben mind, igen.
Az van, hogy én is ezt kezdtem érzékelni, és talán ezért van még reményem az emberiségben, mert ma, minthogyha, és ez lehet, hogy csak az én buborékomra igaz, de ma olyan, minthogyha már elég lenne a kamuból. Mint hogy az emberek egy picit már vágynának az igazabb dolgokra. Gondolok itt például arra, hogy az a történetek, amik akár itt elhangzanak ebben a stúdióban, azokra a visszajelzések, azok nekem azt mutatják, hogy már az nem működik, amikor valaki megjátsza magát. Szóval lejárt az ideje. Ez meg volt, jó volt, szép volt, de elég volt.
Én szerintem csak tényleg az igaz szónak van ereje, vagy ahhoz tudnak kapcsolódni. Másnak én azt gondolom, hogy már nincs értelme.
Mind dolgozol most, akkor kapok erre választ?
Szerintem azon, amióta írok, dolgozom, úgyhogy ugyanazt a sztorit írom, csak valahogy egészen más megközelítésből. Egy nőről szól, meg benne van egy nőnek az élete. Kész.
Csupa lányregények.
igen.
És akkor a Szív utcának már megvan a német fordítása, de ott még nincs kiadó, igaz?
Igen, ez egy nagyon hosszú sztori lenne, de megpróbálom ilyen tényleg ilyen tőszavakban elmondani. 2 éve megkeresett a Lipcsei Kollégium Hungarikumból egy fordító, hogy ő szeretné lefordítani, és mondtam, hogy hajrá, és ő pályázott itthon is, meg Németországban is, mindkét helyen nyert, úgyhogy elkészült a német fordítás, de az a helyzet, hogy ezt ő küldözgeti kiadóknak, de ez nem a fordító feladata, tehát ez is külön egy szakma.
Igen, de nekem sikerült például, én ugye fordítottam egy színházi szakkönyvet, a mesterséges színészt, és ez ugyanígy történt, szóval én ezt magamra vettem, és jó, 8 év eltelt, tehát attól, hogy elkezdtem fordítani, és addig a pillanatig, hogy megjelent, az 8 év volt, de megtörtént, úgyhogy szerintem.
Hát akkor szünetben azt hiszem, hogy veled fogok beszélgetni, hogy
hogy ezt hogy csinált, nem akarok róla beszélni.
Legyél az ügynököm, légy szíves.
Igen, azt én is keresek pont egyet. Köszi a kis élménybeszámolót. Majd a spanyol után újra találkozhatunk. Lehet, hogy valami teljesen más szikrát fogsz kapni.
Madridban, igen. Aha. Hát meglátjuk, én most az angolra fókuszálok nagyon.
Oh, well, tényleg. Well. Heart Street. Na jó, nem, de ez nem ez lesz.
Nem, Bergman Girls.
Most ez marad.
Szigorúan marad.
Nagyon-nagyon köszi, hogy itt voltál, és megtiszteltél a jelenléteddel bennünket újra, harmadjára.
Én meg a meghívást köszönöm.
Gurubi Ágnes íróval beszélgettünk. Pár perc, és jön a Kriptoverzum, Andortót Annával és Vidákovics Attilával.